Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, háladással, magasztalással, dicsérettel lépünk be a te tróntermedbe, és meghajtjuk a lényünket a te hatalmasságod előtt. Megköszönjük neked mind azt, amit a krisztusi megváltásban adtál nekünk. Megköszönjük, atyám, a te érintésedet. Megköszönjük, Úr Jézus, itt a jelenlétedet, mert tudjuk, hogy itt állsz középen. Köszönjük a gyülekezet angyalát, és hálát adunk a drága Szent Szellemnek, hogy bennünk vett lakozást, és bennünk egy isteni erőmű rejlik, így kiárasztjuk ezt a hatalmas erőt, hogy munkálkodjon mindannyiunk érdekében, az országunk, a világ érdekében, a Jézus nevében. Megálljuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. És köszönjük, atyám, a kiontott drága szent vért, amely értünk folyt. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy a drága szent véred tisztára mosott bennünket, és igazként állhatunk a mennyei atyánk elé. Köszönjük az örök életünket, és hálákat adunk, atyám, a krisztusi győzelemért, mert nekünk adatott az Úr Jézus neve, és királyokként uralkodunk ebben az életben. Köszönjük, hogy a menny minden erőforrása a rendelkezésünkre áll. Megkötjük a sötétség minden erejét, a gyülekezet minden tagja, hozzátartozója felett. A Jézus hatalmas nevében, és erre a névre minden erőnek térdet kell hajtani, a mennyben, a földön és a föld alatt. Hálákat adunk, atyám, a mai alkalomért, és megáldjuk ezt az otthont, és mindazokat, akik megfordulnak ebben az otthonban. És köszönjük, hogy helyet kaptunk ma itt az Arankáéknál, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a Szent Szellemed előttünk megy, és kimunkálja a hosszabb távú ügyeket is. Megáldjuk az eheti szolgálatainkat, és köszönjük a szellemkardját, köszönjük, hogy a drága ige nekünk oda adatott, és ezt elvihetjük a sötétségben élőknek. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Amen. Foglaljatok helyet. Halleluja, dicsérjük az Urat. Megjelent a 2018-as kártyanaptár. Ingyen lehet vinni. A fedezetet az Úr megadta rá. 1000 darab van belőle, és ezt nektek kell szétosztani. Folytatjuk a Szentvér titka sorozatot. A harmadik rész következik, új szövetségi véráldozat a mai tanításnak a címe. Előzőleg áttekintettük az ószövetségi véráldozatokat, ahol az ártatlan állat vérével fették el a bűnt. Most megvizsgáljuk Jézus vérének a jelentőségét és szerepét. Első pont, különleges vér. Jézus azért jött, hogy a vérét és az életét áldozza értünk. Jézus a szolgálatának a kezdete előtt elment keresztelő Jánoshoz. És amikor János messziről meglátta Jézust, a következőt mondta. János 1.29.
Másnap látta János Jézust hozzámenni, és mondta: Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Amen.
Amen.
Ma már ezt múlt időben kell mondanunk, mert Jézus a kereszten már elhordozta a világ bűneit. Ebben az igében van egy szó, az elveszi szó, ami a következőt jelenti. Magával viszi, elhordozza, eltávolítja, megsemmisíti. És igazából két fontos szó, ami nekünk most kell: elhordozza és megsemmisíti. Jézus Isten báránya volt, aki a magára vett bűnt kietlen helyre, azaz a pokolba hordozta el. Így az ítélet nem az embert, hanem a kietlen helyet sújtotta. Nézzük meg a 3 Mózes 16-ban 21-22-t.
És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztába.
Amen.
Amen. Az Ószövetségben ez a kietlen hely a puszta volt. Tehát amikor a pap ráolvasta a nép bűnét erre a bakra, ő lett a bűnbak, kivitték, és ott megették a vadak azt az állatot. Tehát meg sem is ült. De a bűnt elvitte. Kivitte a négy táborából. Az új szövetségben ez a kietlen hely a pokol. Mert Jézus, amit az atya ráterhelt a világ bűnét, azt elvitte a kietlen helyre, a pokolba. Tehát megint csak ugye kivitte a nép közül. A kietlen szónak a jelentése puszta, sivár és elkülönített. Az Ószövetségben a bűn elhordozást a bűnbak végezte. Új szövetségben pedig az Úr Jézus. Keresztelő János tudta, hogy Jézus egy mennyből alászált áldozati bárány, akinek a vére igen jelentőségteljes. Jézus vére azért tekintélyes, mert a vérben van az engesztelés, és a vér hordozza az életet. Jézus vére különleges volt, mert az a testet öltött Istennek a vére volt, mivel maga Isten volt az apa. Mi a testünk minden adottságát a szüleinktől örököljük, a gének és a kromoszómák segítségével. Jézusnál ez másként volt. A 23 és fél pár kromoszómát az édesanyjától örökölte. De a másik 23 és fél pár kromoszómát honnan kapta? Nyilván Istentől, mert a Szent Szellem által történt a megtermékenyítés. Lukács 1.35-ös.
És felelvén az angyal mondané ki: a Szent Szellem száll tereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged. Azért, aki születik is, szentnek hivatik, Isten fiának.
Amen. Amen. Jézus vére nem olyan volt, mint az átlagemberé, mert az ő ereiben a zoé élet, magyarul az isteni fajta élet áramlott, nem pedig egy bukott embernek a vére. A bukott ember alatt a szellemileg halott embert értjük. Jézus vére teljesen egyedülálló volt, mert magában hordozta az emberi életet és az isteni életet is. Második pont. Hétszeres véráldozat. Jézus vére szeplőtelen volt, mert neki nem földi apja volt. Így nem örökölhette az eredendő bűnt, más néven az ádámi bűntermészetet, az apai vérvonalon keresztül. Mert minden az apán keresztül öröklődik. Jézus ezt a szent vért az oltára adta a mi megmentésünkért. Jézus hétszeres véráldozatot mutatott be. Ennek előképe az Ószövetségben az, amikor a pap hétszer hintett az áldozati állat véréből. Ezt korábban már megnéztük az igékben. Jézus vére hétszer folyt, amikor feláldozta magát értünk. Ezt a hét esetet most végigvesszük. Az első eset. Jézus haláltusája. Jézus a Gecsemáné kertben vért izzadt. Ez az engedelmesség, az alázat és az alárendeltségnek a szimbóluma. Lukács 22-ben, 42-től 44-ig.
Mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki a mennyből, erősítvén őt. És haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozik, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.
Amen.
Amen.
Még ha ockodott is Jézus az előtte álló szenvedéstől, de betöltötte Isten akaratát, hogy megválthasson bennünket. A második eset. Arcának sebei. Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték, bántalmazták, arcul ütötték, és a vére kiserkent. Máté 26-ban 59-től 61-ig és 65-től 67-ig.
A főpapok pedig, és a vérek, és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt, és nem találának. És noha sok hamis tanú jött elő, mégsem találtak, utoljára pedig eljövén két hamis tanú. Monda, ó, azt mondta, leronthatom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem azt. Ekkor a főpap megszagadta maga ruháit, és mondta, káromlás szólott, mi szükségünk van még bizonyságokra? Ímé, most hallottátok az ő káromlását. Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondának, méltó a halára. Akkor szemébe köbdösének, és arcul csapdosták őt, némelyek pedig botokkal verték.
Amen.
Amen.
A harmadik eset a szakál kitépés. Az egyszerű fordításból nézzük meg az Ézsaiás 50. fejezet 6. versét. A mi fordításunk azt mondja, hogy Jézus odaadta az arcát a szaggatóknak. A szaggatónak az egyik jelentése az, hogy lekopaszít. De az egyszerű fordítás sokkal érthetőbben elmondja.
Kiszolgáltattam magam azoknak, akik megvertek. Ellenkezés nélkül tűrtem, hogy szakállam tépjék. Nem bújtam el gyalázkodásuk és köbdösésük elől.
Amen.
Amen.
A szakál tépkedés során megint kiserkent Jézus vére. Ez az áróni papi szolgálatokdal, mert a Zsoltár 133-ban ott utal Áron szakálára. Negyedik eset, a korbácsolás. Máté 27-26.
Akkor elbocsájtánékig Barabást, Jézust pedig megkorbácsoltatván kezükbe adá, hogy megfeszítessék.
Amen, ez így volt igaz. Hát ez a vers nagyon szűk szóval írja le azt a borzalmat, amit Jézusnak végig kellett élnie. A római korbácsok ugyanis nagyon kegyetlenek voltak, mert a végén csont és fémdarabok voltak. És ez Jézus húsát teljesen feltépte. Jézus hátán nem sebek voltak, hanem Jézus háta egyetlen merő seb volt. Igazából ő fogadta a testében a sebeket, hogy elhordozza a betegségeinket, és ezáltal nyertük el a gyógyulást. Nagyon fontos, hogy időzzünk Jézus sebeivel. Időzzünk az Ézsaiás 53-mal, hogy mély megértést kapjunk. És előjárunk is több alkalommal ezt az igét, ezt a szakaszt igyekszik bele sunykolni a hívőkbe. Ötödik eset, tövis korona. Amikor Jézus fejébe nyomták a tövis koronát, akkor a hegyes nagy tövisek nyomán kifolyt a vére megint. Máté 27-ben 28-29.
És levetkeztetvén őt bíbor palástot adának rá, és tövisből font koronát tettek a fejére, és nátszálat a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolják vala őt, mondván, üdvözlégy zsidóknak királya.
Amen.
Amen.
Ezek a nagy tövisek idegpályákat sértettek. Amikor a gondolatainkat az ellenség támadja, az elmét sorozat lövések érik, akkor az Úr Jézus homlokából kifolyt drága szent vérrel kell az elménket, a gondolatainkat levédeni. Hatodik eset. A szegek ütött a sebek. Az egyszerű fordításból olvassuk el a János 19-ben 16-tól 18-ig.
Ekkor Pilátus átadta a katonáknak Jézust, hogy feszítsék keresztre, és így végezzék ki. Ők pedig elvezették Jézust. Jézus maga vitte a keresztfáját, kimentek a városon kívül a Koponya nevű helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Jézust a keresztfára szögezték, ugyanakkor két másik férfit is keresztre feszítettek, egyiket Jézus jobb oldalán, a másikat a bal oldalán.
Amen.
Amen.
A megfeszítés a kéz és a láb felszögezésével történt, ami szintén vérzéssel járt együtt. A mi Bibliánkban majdnem mindenhol csak azt írja, hogy megfeszítették. De több helyen lehet találni utalást arra, hogy ez felszögezéssel járt. Például, amikor Jézus ugye megjelent már megdicsőült testben, és Tamásnak azt mondta, hogy nyújtsd a kezedet a sebek helyébe. Tehát egyértelmű, hogy felszögezésről volt szó. Egy érdekességet mondok. Jézus halálakor a templom kárpítja ketté hasadt. Ennek előképe az Ószövetségben az, amikor az áldozati állatot ketté hasították. És azt hiszem, hogy a mostani tanulmányaink során nagyon sok előkép jön elő az Ószövetségből. A hetedik eset. Dárda döfés Jézus oldalába. János 19:34.
Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból.
Amen.
Amen.
Ezzel Isten lehetőséget nyitott arra, hogy Jézus megnyitott oldalán keresztül igyunk az élő vízből, továbbá Jézus megnyitott oldalából fakad a gyülekezet. A harmadik pont a vér bemutatása. Az ószövetségi előképekben a pap hintett a vérből a szövetség ládájára, az oltárra, és a megmaradt vért pedig az oltár szarvára kente. Erről is orvostunk igét közelmúltban. Tehát az áldozati állat összes vérét felhasználta. Amikor Jézus meghalt értünk, ő is az oltára helyezte az összes vérét. Mert mind kiontotta. Ezt azért tette, mert a vérében levő isteni élet lett a fedezete a mi bűneinknek. Nem szimbolikusan, hanem teljesen valóságosan. Ezáltal mindaz a büntetés, ami a bűnökkel felhalmozódott, engesztelés nyert, azaz eltöröltetett. Zsidó 9-ben 22-től 26-ig.
És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincs bűnök eltörlése. Annak okáért szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmását ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem kézzel csinált szentébe ment be Krisztus, amely a valódinak csak képmása, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
Amen. Amen. Ez az igazság nagyon sokat mondó. Érdemes rajta elmélkedni. Jézus vére nem csak a földön jelent meg. Jézus bevitte a mennyei szentek szentjébe a tulajdon vérét. Az Ószövetségben a pap a földi szentélybe ment be évente, ami a mennyeinek csak a képmása. Ez volt a Szent Sátor, amiről küldtem képet is korábban. Ez előképe volt annak, amit Jézus fog tenni. Az Új Szövetség küszöbén Jézus személyesen vitte fel a saját vérét a mennyei szentélybe egyszer. Tehát Jézus az igazi szentélybe ment be, és nem más vérével, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Csak emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy az Ószövetségben bűn elfedésről beszélünk, és évente kellett ismételni, az Új Szövetségben pedig bűn eltörlésről, és az örökre szóló, és nem kell ismételni. A Zsidó 9:11-14.
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Amen. Amen. Itt most egy szóra felfigyeltem, hogy önmagát adta értünk. Tehát Jézus nem meggyilkolták, hanem ő odaszánta az életét, hogy bennünket megváltson. Jézus a szeplőtelen vérét áldozta értünk, a Getsemáné kertől a lándzsatöfésig. Aztán alászállt a pokolba, majd a harmadik napon Isten feltámasztotta őt. És nézzük meg, hogy mi történt akkor, amikor megdicsült testben már megjelent, és találkozott Mária Magdalénával. János 20:17.
Mondanék ki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez.
Amen. Amikor Jézus megjelent Mária Magdalénának, nem engedte, hogy megérintse, mert ő éppen útba volt az atyához, a mi érdekünkben. A következő találkozás alkalmával már Jézus mondja azt Tamásnak, hogy gyere és érints meg engem. János 20:27.
Azután mondd a Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő.
Amen. Ez a két ige egy fejezeten belül van. Felfigyeltetek erre? És mégis mekkora különbség van a két vers között. Az egyikben azt mondja, hogy ne illess engem, ne érints engem, a másikban azt mondja, hogy gyere és érints meg engem. Ebből a különbségből az következik, hogy a két eset között Jézusnak volt egy útja a mennybe. Jézus felment a mennyei trónterembe, és bemutatta a véráldozatát az atyának. Jézus tulajdonképpen visszavitte azt a szent vért, amit az atyától kapott. Jézus azért áldozta fel a különleges vérét, hogy a benne levő élet által szabadulást szerezzen az emberiség számára. Tehát Jézus vérontása nem volt hiába való. A szent vér ugyanis erősebb minden más vérnél. Erősebb az emberi vérnél, az állati vérnél. A Jóisten rendelte ezt a szent vért, hogy ezáltal megtisztíthassa a földön élő bűnös embert. 1 Péter 1, 18-20-ig.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek.
Amen. Ez az záróigénk a mai napra. Kicsit lehet, hogy most rövidebbre jött ki ez a tanítás, de fogjuk folytatni. Több szempontból fogjuk megvizsgálni még a Jézus vérét, úgyhogy nincs még vége ennek a sorozatnak. És nem maradtok táplálék nélkül, mert a végére van még repeta. Különböző jegyzeteket írtam, adott az Úr különböző gondolatokat, úgyhogy tartsátok nyitva a szíveteket. Magdi kapott két igét, Lukács 6-ban a 42-től 44-ig, ezt már olvastuk a mai alkalom során. A másik ige pedig a Máté 7-ben, a 13-tól 18-ig, amit most elolvasunk.
Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtornyánról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
Amen, 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 amen. Két gondolat jött most elő, de ti is majd hozzászólhattok, ha van kijelentésetek belőle, hogy a széles út az a világ, és elcsábítja az embereket a széles útra, meg elkápráztatja őket. A másik pedig a szolgálatokat is a gyümölcseiről lehet megismerni. Mert többször elhangzik különböző helyeken, gyülekezetekben, Pesten is, hogy számtalan jó szolgálat van a világon. De nekünk, az én számomra, meg hiszem, hogy a ti számotokra is, ez az a hely, amit Isten rendelt. Ettől még a többi szolgálat nem biztos, hogy rossz, de meg kell vizsgálni a gyümölcsöket. És akkor tudjuk eldönteni, hogyha az igével összehasonlítjuk. És van-e ezzel az igével kapcsolatban valakinek kijelentése, vagy hozzászólása?
Érdekes amit... ez az, amit olvastunk, hogy bárány ütve
vagy. Igen.
Szóval,
igen. Juhoknak ruhájában jön, és belülről ragadozó farkas. Igen. Hát igen, persze, mert...
És sajnos van, nem tudnám, csak hogy...
Sok-sok.
Elimádkozzuk a zöld imakönyvből a 35. oldalon a Megújulok és növekedem a belső emberben című imádságot.
Bölcsességnek útjára tanítasz engem, Uram, vezetsz engem az igazságnak ösvényén. Így, mikor járok, semmi nem szorítja meg az én járásomat, és ha futok, nem ütközöm meg. az én utam olyan, mint az igazak ösvénye, mint a hajnal világossága. Minél tovább haladok, annál világosabb lesz a teljes délig. Uram, Te vagy az én erősségem, s a Te ösvényeid vannak szívemben.
Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik a fülben, a szemben, és minden olyan területen, ahova a hiteteket kiárasztjátok. Lényeg az, hogy tetőtől talpig Isten dicsősége átjár bennünket. És kiszorít minden nem odavaló dolgot.
A gyógyító kenet az nagyon jelen van, és az angyalok seregei vannak itt ebben a kis szobában, mert hallottam őket együtt imádták.
Én is, igen. Egy kis, igen.
És egy magas angyal volt.
Magas.
Egy, igen, nagyon magas sírge állt.
Halleluja.
És köszönjük az Úrnak, hogy ilyeneket meg... Én ezt megkaptam itt. Szinte érezhető volt, hogy tömve van angyalok seregei.
Halleluja.
Egy nagyon-nagyon angyal az itt volt.
És a drága szent kenet az nagyon áros.
Nagyon,
hogy mindenki vegye a kenetet.
Igen,
áros is megjelent. Hogy ezek mind megjelentek. A drága Úr Jézus nevében jövünk elét hálatásokkal, Atyám, mindenkire a drága gyógyítókenetet kiárasztjuk, a drága szentvér oltalmát, mindenki életét meghintjük a drága szentvérrel, az életének az ajtófélfáit, hogy a gonosz nem érintheti a Jézus nevében. Elparancsoljuk, elárkozzuk a gonosz, a rossz tüneteket a Jézus nevében a testekből, és ezt kiárasztjuk minden drága ember felett a világon, mert a drága Úr Jézus ezeket mind elvitte a kereszten a Jézus nevében, és a megváltásunk minden elemét kiárasztjuk az életek felett, hogy hatékony legyen, és valóságot öltsön az életekben, a testekben, a szellemekben, a lelkekben. Meghintjük a Szentvérrel az életeket, a szellemeket, az elméket, a gondolatokat, a memóriákat, az indulatokat, az érzéseket a Jézus nevében, a Szentvér védőburkában éljük az életünket, a Jézus nevében, és egy hatalmas védelmet hoz ez nekünk. A 91-es Zsoltár hatalmát, védelmét szóljuk az életetek felett a Jézus nevében. Az angyalok vigyázzanak minden egyes lépésetekre a Jézus nevében. Megáldjuk az életeteket, a családotokat, és köszönjük, mennyi Atyám, hogy megtanítasz minket arra, hogy mind nagyobb megértésünk legyen a megváltási műnek az értelméből, a bőségből, a gyarapodásból, hogy gazdagok vagyunk. Minden isteni áldással meg vagyunk áldva a Jézus nevében, és hogy ezeket a kincseket tudjuk magunkhoz venni, és minél nagyobb megértésünk legyen az anyagi biztonsággal kapcsolatban a Jézus nevében, a gyógyulással kapcsolatosan, mert le vagyunk fedve a Szentvérrel, és köszönjük a mennyei Atyának, hogy nem vagyunk károsztatás alatt, nem vagyunk bűntudat alatt, igazként tisztán állhatunk előtted, mennyei Atyán, mert az Úr Jézusunk elhordozta a bűneinket, és mi igazak vagyunk, és mi azért vagyunk itt a Földön, hogy segítsünk másokon a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy szólhatjuk a Szent ígéret, amely élő és ható, és eljut a léleknek, a szellemnek, a velőknek megoszlásáig. Köszönjük ezt, mennyei Atyám, hogy a Szent ígét, ahogy kiszóljuk, az élővé válik a Jézus drága Szent nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a drága Úr Jézus szavai a mi szavaink, és az ő elméje a mi elménk. Köszönjük, hogy az ő elméjével tudunk létezni, és a szellemi birodalomban tudunk élni a Jézus nevében itt a Földön. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Szent Ige élővé válik minden pillanatban, és köszönjük, hogy az életünkre szólhatjuk a Szent igazságokat, a Szent Szellem erejével mehetünk előre, és elvezet minket minden igazságra a Jézus nevében. Megáldok minden drága testvéremet itt a szobában, akik vannak, a pásztorunkat a családjával együtt a Jézus nevében. Köszönjük mindenkinek az életét, köszönjük a családotok életét a Jézus nevében, a gyermekeitek életét, az unokáitok életét, mindenkit befedünk a Szentvérrel a Jézus nevében, és közös erővel megyünk előre ezen az úton, és az ördögöt eltaposva megyünk, és Jézusra tekintünk, a drága Úr Jézusunkra, a hatalmas Úr Jézusunkra, aki a legmagasabb hatalmi helyen a világmindenség ura, és ott áll a trónon, és most feláll, és könyörög értünk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy szólhatunk hozzád a drága Úr Jézusunk nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk. Halld meg, ördög, hogy egy legyőzött ellenség vagy, egy lebénított, egy nyomorék vagy a Jézus nevében, és nem tudsz ellenünk tenni semmit a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei Atyám, az Úr Jézus drága szent nevében. Amen.
Amen, amen.
Kitűjük a gyógyító, kenetet vívő angyalokat, a szeretetet vívő angyalokat, az őrzővédő angyalokat, az üdvösséget, az jött Uram, a drága Szent Szellem által, hogy mindenki sereggel a te királyságodba Jézus nevében, és mi hatalmas erővel megyünk előre, és munkálkodunk ebben a Jézus nevében. Letaroljuk az ördögöt. Köszönjük ezt, mennyei Atyám, hogy erőt, egészséget, kitartást és a Szent Szellem erejét és a késztetést adod nekünk ebben Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám. Hatalmas áldással szórjuk meg az embereket, és köszönjük, hogy megáldottál minket minden szellemi áldással. Az Úr Jézus Krisztusban köszönjük ezt, mennyei Atyám.
Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, és a hitünk alapján kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító kenetet, áradj Jézus nevében, és köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztust, aki a testében fogadta a sebeket, hogy elhordozza a betegségeinket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szabaddá tettél minden tünettől, és mi ebben a szabadságban maradunk, és ebben a szabadságban járunk. Hálákat adunk, Atyám, hogy a kenetes kendők által eljut a te dicsőséged az otthonukba, és amikor a beteg testekhez érintik ezeket a kendőket, akkor a kenet kiárad, és megtöri a betegséget, az igát, a tüneteket, és a testekből kivezeti, és szabadulás jön elő a Jézus hatalmas nevében. Tied minden dicsőség, Úr Jézus, mindörökön örökké. Amen.
Győztesek vagyunk a Krisztusban. Halleluja! Halleluja!
Szellemi repeta jön még előbb.
Igen.
Egy kis ráadást is kapnak még a szentek. Az egyik ilyen kis morzsa, Isten emberének a tisztelete. Kettő királyokban a 4. fejezet, 9-es, 10-es verse. A sunemi asszonyról szól, hogy hogyan tisztelte meg Isten emberét.
És mondta az asszony a férjének, ímé, úgy veszem észre, hogy az az Isten embere, aki szüntelen erre jár által szent ember. Csináljunk, kérlek, egy kicsin felházat, és tegyünk abban néki egy ágyat, asztalt, széket és egy gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda.
Amen.
Amen.
A sunemi asszony szellemben megkapta, hogy Elizeus, aki gyakorta jár arra, ő Isten felkentje. És tiszteletből azt kérte a férjétől, hogy építsenek neki egy szobát. Tegyenek bele egy ágyat, egy asztalt, széket, hogy meg tudjon pihenni. Uh-huh. Kenneth Hagin írja egyik könyvében, hogy a gyülekezet azt mondta, hogy megajándékozunk téged egy öltönnyel, mert amikor elmész a konferenciákra, akkor bennünket képviselsz. De ennek lehet sokkal egyszerűbb részlete. Nem egyszer a gyülekezetben süteményt kínáltok gyülekezet számára. Abban benne van a pásztor is. Tehát nem embernek adjuk, hanem Istennek. De Istennek közvetlenül nem tudjuk adni, hanem emberen keresztül. És ugyanilyen az adomány vagy a tized is. Tehát nem tudjuk Istennek a mennybe felküldeni, hanem beletesszük a belsejbe, és Isten szolgálatára szálljuk. Ez a Sunemi asszony egy kiváló történet arról, hogyan tisztelte meg Istent. Hogy a felkentőt megtisztelte. A másik igénk az 1 János 4.18-ban van. Ez a szeretetnek a mércéje. Ha szeretnénk tudni, hogy milyen mértékű a szeretet bennünk, akkor ez alapján le tudjuk mérni.
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesé a szeretetben.
Amen. Tehát, ha azt tapasztaljuk, hogy netán a félelem felüti a fejét, akár egy picit is, akkor növekedni kell a szeretetben. Egész kisgyerekek voltunk, amikor apukám olyan munkát vállalt, hogy csak hétvégén volt otthon. És anyukám ugye két kis gyerekkel otthon maradt egyedül. Addig nem mert kimenni a sötét udvarra. De Isten megerősítette, onnantól kezdve, hogy egyedül maradt, ő vitte az egész család életét ugye a héten keresztül, és egyszerűen azt mondta, hogy eltűnt belőle minden félelem. Aztán van egy most készülő üzenet. Nem tudom, milyen címet adjak még neki, nem is kész. Ezt az úr még most főzi. Ez az üzenet valaki számára megerősítés, mert már így jár, így működik. Valaki számára még egy iránytű, hogy ebbe a vonalba kellene belállni. Nagyon érdekes, mert cseppenként jön. Jön egy ige, jön egy képes üzenet, egy tanításból kiugrik valami, vagy a Copeland napi anyagából, és mind a mozaikok kezd összeállni valami, amiről még nem tudom, hogy pontosan mi akar lenni, de biztos, hogy Krisztus testének szól, és annyira szívemben van, hogy ezt a félkész anyagot is átadjam, mert valakinek valahol erre szüksége van. Mert ugye nem csak ti vagytok a hallgatóság. Először is a Malakiás 3.8-as igét kaptam. Hogy a lányok hallgatták a szindiki anyagot, ott hallottam meg ezt az igét, és ez nekem is beült a szívembe. Majd megmondom, hogy mire ne figyeljünk.
Avagy az ember csalhatja-e az Isten? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.
Amen. A csalni szó más fordításokban azt jelenti, hogy meglopni Istent. És a Sziddik is így tanítja. Na most nem a tizedre akarok rátérni. Arról bőven tanít Sziddiki. A végén van egy szó, és erre irányította rá figyelmemet az Úr, hogy az áldozni valóval. Mindaz, amit az oltára teszünk, amit felajánlunk Istennek, az mind áldozni való. És én hallottam olyan tanítást, hogy igazából az időnknek a tizedét is Isten elvárja, hogy neki adjuk. Tehát a 24 órából minimum 10%-ot Istennek fordítsunk. Vagy azzal, hogy tanulmányozzuk az igét, hallgatjuk, vagy elmegyünk szolgálni valamerre, gyülekezetbe járunk, tehát sok rétű lehet ez. Tehát az időnknek az oltára helyezése is Isten előtt kívánatos. De ahogy mondja az ige eleje, hogy sokan meglopják Istent azzal, hogy nem adják oda az idejüket. Aztán a következő ige a 2 Korintus 11.20-ban van, csak az első sorát mondom, azt mondja, hogy eltűritek, hogy leigázzanak benneteket. Ehhez jött a képes üzenet, amit ma küldtem el. Így szól, az ördög van olyan szemtelen, hogy ha nagyon udvariaskodsz, akkor kifoszt téged annak ellenére, hogy jól ismered a szándékait. 2 Korintus 2-ben, ott 10-es, 11-es verset olvassuk el.
Akinek pedig megbocsátotok valamit, én is, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt. Hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait.
Ez a lényeg. Meg akar csalni. Tehát, hogy ez a képes üzenet szólt, hogy az ördög van olyan szemtelen, hogyha nagyon udvariaskodsz, akkor kifosz téged. Kifoszthat az időmből, hogy ne tudjuk Istennek azt az időt odaszállni. És ma egy konkrét példa történt velem. A helyi újságunknak a szerkesztő bizottságába beválasztottak. Annyi a dolgom csak, hogy amikor elkészül az újság a nyomdába, akkor a szerkesztővel együtt átnézzük. Láttam délelőtt, ahogy dolgoztam a gépen, hogy megérkezett a nyomdától a levél. Én a szerkesztő asszonyt már megkértem korábban, hogy amikor elviszi a nyomdába, akkor nekem szóljon, mert akkor tudom, hogy 2-3 nap múlva ez esedékes, és akkor ugye úgy készülök rá. Nem szólt, csak meglepetésszerűen megérkezett a nyomdából az anyag. Fölhívott telefonon, de mivel el voltam foglalva délelőtt, nem vettem fel a telefont. Aztán ebéd után megint hívott, és Ági beszélt vele, és végül is mondtam neki, hogy mi a hozzáállásom, hogy ma este 9 óra körül érkezek haza. És onnantól kezdve, ha jó neki ma este, akkor ma este megnézhetjük. Vagy holnap. Tehát, hogyha nagyon udvarias lettem volna, hogy beleszorítom még ebéd előtt, vagy ebéd után, akkor gyakorlatilag meglóbb attól az időtől, amit még én a mai alkalomra való készülésre szántam. Tehát ez egy olyan konkrét példa volt, amit most elétek tudok tárni. Tehát nem udvariaskodtam, hogy jaj, kedves szerkesztőasszony, meg kedves nyomdász. Hát azért kértem meg előre, hogy szóljanak, mikor kerül nyomdába, mert tudom, hogy 2-3 nap múlva akkor számíthatok rá. Most meg ugye bepotyant. Tehát nem teszem meg azt a szívességet a dögnek, hogy a felkészülésből ellopja az időmet. Vagy zaklatott legyek, vagy siessek, vagy bármi más. Tehát ez egy konkrét példa. Aztán a János 10:10. Nagyon egyszerű. Az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Lopni nem csak pénzt tud, nem csak egészséget tud, hanem tudja lopni az időt is, ami nagyon drága a keresztények számára. Kenneth Copeland anyagában van egy olyan, hogy Istennek éljünk. Aztán a másik, a maiban, olvastátok, ott van, hogy válaszd az életet. Ha nem az igét választjuk, hanem a széles utat, amit a Magdi kapott ma igének, akkor lecsúszunk a keskenyösvényről. Nem tudom, mennyire összeszedett így a gondolatsor, mert ez tényleg még csak nagyon vázlatosan van összeállítva. A Swigelsworth volt az, aki nem engedte magát meglopni a szellemi tápláléktól, még akkor sem, amikor társaságban volt. Megebédeltek, hátrább csúszott a székével, elővette a Bibliát, a társaságnak felolvasott egy szakaszt, és prédikált nekik. Miután a testet táplálta, táplálta a szellemét is. Aztán még 2 igénk van. Azt el tudjátok fogadni, hogy mi az Úrnak a munkatársai vagyunk. Kolosse 3:23 egy másik fordítás szerint úgy szól, hogy az Úrnak dolgozunk. Az 1 Korintus 3:9 pedig kifejezetten írja, hogy Isten munkatársai vagyunk.
Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
Amen. Tehát itt kifejezetten leírja, hogy Isten munkatársai vagyunk. És amikor az Úrnak szolgálunk, ez lehet készülés, lehet imádkozás, lehet az a szolgálat, hogy eljöttünk ide, vagy elmegyünk ilyen-olyan szolgálatra, akkor ezt el tudjátok fogadni, hogy Isten szemében ez munkaidőnek minősül. És a világi emberekkel azt kell megértetni, vagy akár még a környezetünkkel is, hogy ez nem hobbi, hanem ez egy munkaidő, amit az Úrnak végzünk. Meg a füstösnek is ezt kell elmagyarázni, hogy ez munkaidő, Tiszteletet érdemel az a munkaidő, amit az Úrnak végzünk. Ez nagyon érdekes, hogy apránként, több napon keresztül, reggel, este, napközben, és különböző csatornákon jött. De még nincs vége szerintem. Úgyhogy akinek szüksége van rá, kiküldjük ezt az üzenetet, és merítsen belőle. Most ez kimondottan érvényes a szolgálókra, akiknek fel kell készülni, aztán el kell menni ilyen-olyan szolgálatokra. Ez mind kimagasló munkaidő. Mert ugye van, aki megmondja, ugye, hogy ma szolgálatban is nem érek rá. Azért mondom, valakinek ez már működik, tehát megerősítés, hogy itt vannak az igék hozzá. Valaki számára meg egy iránytű, hogy aki még esetleg most kezdi, vagy nincs még olyan szilárd alapja, hogy ezt meglépje, ezt ki kell harcolni. Most ezért macska körülben mondom, ugye, finom, igen. Hogy tessék szíves tiszteletbe tartani Isten munkaidejét. Hálas dicsőség Istennek, és kérjük az Atyát, hogy ahol erre szükség van, ott foglalkozzon ugye a hozzátartozókkal, a környezettel, hogy ezt értsék meg, legyen megértés a szívükben. Drága szentek, többször imádkozzák azt ugye, hogy Uram, sokasítsd meg az időnket, hogy legyen erre is, meg arra is. De nekünk bizonyos helyzetben döntenünk kell, amikor választás előtt állunk, ugye, hogy most akkor ma például itt a döntés, ugye, az újsággal foglalkozzak alkalom előtt, vagy ne foglalkozzak. Tehát hiába imádkozok én, hogy Uram, sokasítsd meg az időmet, hogyha rosszul döntök. Igen. Na, még egy-két apróság. Mai naptól megújult a Krisztus Szeretete Egyház weboldala. Másképp fog megjelenni, mint ahogy eddig. Következő a angyalokról volt szó. Én is nagyon füleltem, mert gyanús volt, hogy mondom, itt valami angyali hang van. De tudjátok, hogy ez azért van, mert egy egész sorozatot tanultunk az angyalokról, és nagyobb a hitünk benne. És ezt otthon tapasztalom meg, hogy máskor a seregélyek nem egyszer letámadták a szőlőt. Az idén voltak, de hozzánk nem jöttek. Tehát nagyobb a hitem benne, nagyobb a tudatom, hogy vannak, és használjam őket. És a seregélyek nem csaptak le. Tehát ezért fontos az igében növekedni. Ezt az imáitokba is fölvehetitek, akár minden nap, hogy kérdetjük, hogy Jézus a világegyetem ura, és minden Jézushoz igazodik az életemben. Ilyen egyszerű. És ragaszkodni kell hozzá. Megköszönjük az Úr Jézusnak és a szolgálóangyaloknak, hogy itt voltak közöttünk. Megköszönjük a Szent Szellemnek a munkálkodását. Záró énekünket elénekeljük.
Minden nap
áldás az ő látok.